Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentszéki Sajtóközpont ma reggel február 20-án friss tájékoztatást adott a pápa állapotáról. Az éjszaka nyugodtan telt el. A Szentatya felkelt és egy karosszékben reggelizett, közölte a február 14-e óta a római Agostino Gemelli klinikán fekvő Szentatyáról a vatikáni média. A Szentszéki Sajtóközpont február 19-én este kiadott közleménye szerint pedig Ferenc pápa egészségi állapota stabil. Az orvoscsoport által kiértékelt vérvizsgálatok enyhe javulást is mutatnak, különösen a gyulladást jelző mutatókban. Szépíró versenyt rendeztek a Hajdú-Dorogi Főegyházmegye fenntartásában működő általános iskolákban tanuló gyermekeknek, akik különleges bánásmódot igényelnek. A több fordulóból álló vetélkedőnek ezt az alkalmát február 19-én tartották Debrecenben, a Szent Efrém görögkatolikus általános iskolában. A sajátos nevelési igényű gyermek különleges bánásmódot igénylő diákot jelöl, akinek állandó vagy átmeneti jellege fizikai, biológiai, pszichikai, intellektuális, családi vagy szociokulturális okok miatt egyéni, a többségtől eltérő nevelési, oktatási szükségletei vannak. A Hajdú-Dorogi Főegyházmegyében is kiemelt figyelmet fordítanak ezekre a fiatalokra. Mintegy 150 fiatal vett részt a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek találkozóján, az úgynevezett Keleten, amelynek idén Eger adott otthont február 14-e és 16-a között. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem dísztermében tartott megnyitón az intézmény rektora Pajtókné Tari Ilona a találkozó mottója, a remény nem csal meg kapcsán elmondta, Pál apostol szavai nem mindennapi egyszerű reményekről szólnak, hanem az Isten szeretetéből fakadó és az ő ígéretében gyökerező reményről. A rektori köszöntőt követően Muhari Máté, az egyetem lelkésze üdvözölte az anyaországból és a határon túlról érkezett fiatalokat. Világítanotok kell a világ reménytelenségében, sötétségében. A remény hordozói vagytok, mondta. Ebben az évben pedig különösen erre kér bennünket Ferenc pápa. A program záró miséjét Ternyák Csaba egriesek mutatta be a bazilikában. A főpásztor homíliájában a valódi boldogságról és a reményről is elmélkedett. Három lépésben nő 2027-ig a bírák és a bírósági dolgozók illetménye, mondta az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Répási Róbert közölte, az országgyűlés döntése alapján az illetményemelés első lépése január 1-től megvalósult, a márciusi bérszámfejtéssel kapják meg az igazságügyi dolgozók a nagyobb összeget. Februárban tovább folytatódik a kamat eső. A lakossági állampapírok után kamatok formájában ebben a hónapban 480 milliárd forintot fogunk kifizetni, jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Mint hangsúlyozta, a lakossági állampapírok iránt a bizalom töretlen. A prémium magyar állampapírok visszaváltási aránya 50% alatt maradt, és mindezt a pénzt a lakosság visszaforgatta más típusú lakossági állampapírba. Sőt, a kamatok kétharmada is lakossági állampapírokba vándorolt vissza. Az ENSZ ifjúsági küldötti program egy igazi sikersztori, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára Budapesten a programot bemutató ünnepségen. Nagy Varga Zsófia úgy fogalmazott, a program egy igazi sikersztori, az ENSZ ifjúsági küldötti program lehetőséget ad arra, hogy a fiatalok nemzetközi terepre vigyék a számukra fontos témákat, és ezáltal megmutassák, hogy a saját nemzetükben a fiataloknak mi a fontos, tette hozzá. Kulturális évadot indít Jókai Mór 200. születésnapjához kapcsolódóan a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Az egész éves programsorozat célja, hogy bemutassa az író gazdag életművét és annak mára vonatkozó hatását. Az évadot Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter nyitotta meg Balatonfüreden. Csökkent a földrengések száma a Santorini szigetén, de még bizonytalan, meddig tartanak a földmozgások. A hónap eleje óta több tízezer esetet jegyeztek fel. Santorinin és a környező szigeteken szükségállapotot hirdettek, az iskolák már három hete zárva vannak, a hatóságok elővigyázatosságból mentő csapatokat készítettek elő, és tartalék áramfejlesztőket is állítottak fel, olvasható az Inforádió oldalán. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén derült lesz az ég, de hajnalra a Nyugat-Dunántúl fölött növekedni kezd a felhőzet. Csapadék ott sem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 11 és mínusz 4 fok között alakul, de a fagyzugos helyeken ennél hidegebbet is mérhetünk. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. Ferenc pápa a kórházban. Nyugodtan telt az éjszaka, kisebb javulás mutatkozik. Giorgia Meloni, olasz miniszterelnök meglátogatta a pápát a kórházban. Jó kívánságok érkeznek a pápának a világ minden tájáról, imádkoznak felépüléséért. Koncert New Yorkban Teréz anya tiszteletére. Ellenség. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi hetedik vasárnapra.
Ferenc pápa a kórházban. Nyugodtan telt az éjszaka, kisebb javulás mutatkozik. A Szentatyát február 14-e óta ápolják a római Gemelli klinikán. A csütörtök reggeli szentszéki tájékoztatás szerint a pápa éjszakája nyugodtan telt. Csütörtökön reggel a pápa fölkelt és a karosszékben fogyasztotta el a reggeliét. Folytatja munkáját. Szerdán délután Giorgia Meloni olasz miniszterelnök tett nála látogatást. A Szentszék sajtóközpontja február 19-én este tette közzé az orvosi jelentést, mely szerint a pápa egészségállapota stabil. A vérvizsgálat eredménye alapján különösen a gyulladást jelző mutatók enyhe javulást jeleznek. Mint ismeretes, a Szentatyát hőrkorúttal szállították kórházba egy héttel ezelőtt. A diagnosztikai vizsgálatok összetett kórképet mutattak, ezért orvosai megállapították, hogy a polimikrobiális fertőzés, amely a hörgőtágulat és asztmás hörkorút hátterében alakult ki, és ami szteroid antibiotikum terápiát igényelt, bonyolultabbá teszi a terápiás kezelést. A mellkasi CT-kontroll vizsgálat, amelyet a Vatikáni Egészségügyi Tím és a Gemelli Klinika Alapítvány orvosai írtak elő, kétoldali tüdőgyulladás kialakulását mutatta ki, amely további gyógyszeres kezelést igényel. A Szentatya rendszeresen magához veszi az oltári szentséget, napjait pihenéssel, imával, olvasással és munkával tölti. A pápa hálás a felé áradó szeretetért, és azt kéri, hogy továbbra is imádkozzunk érte. Giorgia Meloni miniszterelnök meglátogatta a pápát a kórházban.
Az olasz kormányfő szerdán délután kereste föl a Gemelli klinikán Ferenc pápát, hogy mielőbbi gyógyulást kívánjon neki a kormány és az egész ország nevében. Február 19-én délután Giorgia Meloni olasz miniszterelnök meglátogatta a kórházban Ferenc pápát, adja hírül a kormányfő sajtóhivatala. A politikus, a kormány és az egész olasz nemzet nevében mielőbbi gyógyulást kívánt a Szentatyának. Giorgia Meloni a látogatásról így nyilatkozott. Nagyon örülök, hogy ébernek és figyelmesnek találtam. Viccelődtünk, mint mindig. Nem veszítette el közismert humorérzékét. Csütörtökön reggel a Szentszék sajtóközpontja arról tájékoztatott, hogy nyugodtan töltötte a pápa az éjszakát, reggel fölkelt és átült a karosszékbe. A szíve jól reagál a kezelésekre. Jó kívánságok érkeznek a pápának a világ minden tájáról, imádkoznak felépüléséért. Az olasz püspöki konferencia, a Fülöp-szigeteki hívők, az anglikán egyház csak néhány példa azok közül, akik közelségükről és imáikról biztosítják a kórházi kezelés alatt álló Szentatyát. Római vikáriusa Reina Bíboros egy órás csöndes szentségimádásra szólít a Szent Mise előtt, és a hívek imáit kéri a pápa egészségéért. A közösségi oldalakon és a médián keresztül áradnak a jó kívánságok és az üzenetek a pápa felépüléséért, akit február 14-e óta a római Gemelli klinikán ápolnak kétoldali tüdőgyulladás miatt. Az olasz püspökök az Úr oltalmára bízzák az orvosok és az egészségügyi dolgozók munkáját, és szeretettel állnak a Szentatya mellett. Arra kérik az egyházi közösségeket, hogy imáikkal támogassák a pápát ebben a szenvedéssel teli pillanatban, és megújítják neki lelki közelségüket. Baldassare Reina bíboros is megerősítette, hogy a római hívek figyelemmel és bizalommal követik püspökük egészségi állapotát. Arra kérte az olasz főváros valamennyi közösségét, hogy tartson egy órás csöndes szentségimádást az esti szent mise előtt, és imádkozzon Ferenc pápa gyógyulásáért. Mint egy nagy család kérjük az Urat, ajándékozza meg püspökünket a szükséges erővel, hogy szembe tudjon nézni ezzel a nehéz helyzettel. A világ másik felén a Fülöp-szigeteken Pablo Virgilio Dávid bíboros arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak a pápa felépüléséért a mostani nehéz pillanatban. Az apostoli nuncius is erre buzdította a híveket, illetve azt is kérte, hogy imáikat ajánlják föl az egészségügyi dolgozókért is, akik a pápát ápolják. A lisszaboni pátriárka levelet küldött a portugál főváros valamennyi plébániájának és közösségének, hogy a Szent Misén a pápa egészségéért imádkozzanak. Ebben a szent évben, mely a reményről szól, tartsunk ki a hit zarándoklatában, erősítsen meg minket Szent Atyánk tanúságtétele. A pápa gyógyulása érdekében a yorki anglikán érsek imáiról és minden anglikán hívő imájáról biztosította a londoni bíboros érseket. Továbbra is imádkozunk, hogy őszentségét táplálja az evangélium reménye, és megtapasztalja Jézus Krisztus Urunk szeretetét és gyógyító erejét ezekben a napokban. Nichols bíboros válaszában megköszönte az anglikán érsek kedvességét és aggodalmát, majd aláhúzta, hogy a Szentatya nagyon hálás a sok imáért. A testvéri szeretetet és gondoskodást tükröző szavaid arról a mély kötelékről tanúskodnak, amely Krisztusban egyesít minket.
Koncert New Yorkban Teréz anya tiszteletére. Február 22-én a New York-i Carnegie Hallban a híres hegedű művészről, Isaac Sternről elnevezett teremben Kalkuttai Teréz anya előtt tisztelegnek egy különleges zeneművel. A darab címe Journey of Faith, a hit útja, amelynek Dante Anzolini karmester és zeneszerző az alkotója. A New York-i próbák során nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak. Mester, ez a hit útja egy utazás a különböző zenei hagyományokon keresztül. Hogyan született meg ez az elképzelése? Hangzott az újságíró első kérdése. Ezt a koncertet úgy terveztük, hogy kifejezzük tiszteletünket a történelem egyik legfontosabb személye iránt. Teréz anya a megértés, a szegények, hajléktalanok, éhezők megsegítésének példája volt. Úgyhogy elgondolkodtam azon, Catherine Wettington szopránénekesnővel, a koncert producerével együtt azon, hogy tegyünk egyfajta utazást azokban az országokban, ahol a Szent járt. Emiatt a programban szerepel albán és ír, valamint hindu hagyományokat is felidéző zene. India után ez az utazás New Yorkban ér véget, ahol a koncert utolsó része három zeneszerzővel zárul. Nico Muli, Missy Mazzoli és Philip Glass, válaszolta a karmester. Egyébként Philip Glass-szal több együttműködése is volt már, ha nem tévedek, jegyezte meg az újságíró. Igen, vele kezdtem, emlékszem, 1996-ban vagy 97-ben, amikor együtt játszottunk egy koncerten. Aztán több művét is dirigáltam karmesterként. Például az a darab, amelyet szombaton vezénylek, egy tétel abból a szimfóniából, amelyet Belgiumban adtam elő, majd Washingtonban volt az amerikai ősbemutatója. Ez egy requiem szimfónia, bár ezen a koncerten csak egy tételt adok elő belőle, Paradiso, Paradicsom címmel, emlékeztetett a karmester. A program Fauré requiemjével kezdődik, és Glass requiemjének fináléjával ér véget, majd néhány albán szerző következik, mint például Genz Tukicsin vagy Toma Gakin, akiket főleg hazájukban ismernek, majd a Down by the Sally Gardens feldolgozása az írhagyomány egyik leghíresebb dala követi. A különböző hagyományok tisztelete is Kalkuttai Teréz anya öröksége, állapította meg a Vatikáni Rádió újságírója. Igen, így van, mert a Szent példa volt számunkra. Nem csak tisztelt, hanem segítséget is nyújtott mindenkinek. Ezeknek a daraboknak az összeállításával egyfajta metaforát alkottunk az életéről. A különböző stílusokat Toma Gaki albán táncával vegyítettük, ami egy robbanásszerű példa, amely hatalmas energiával készteti a közönséget mozgásra és szinte táncra. És Genz Tukicsin Teréz anyának szentelt himnuszával, amelyet albán nyelven énekelnek majd egy nagy zenekarral és kórussal, Johann Sebastian Bach darabjával a János Passióból, népzene jellegű átiratban hangszerelve. Ez a részlet az Örömteli léptekkel követlek című Teréz anya tevékenysége kezdetének szimbóluma. Végül fellép három amerikai szerző, Nico Muli, Missy Mazzoli és Philip Glass, olyan szerzeményekkel, amelyek a béke keresésére hívnak bennünket. Muli a háború utáni lepusztult mezőket írja le. Mazzoli darabja tisztelgés az édesapja előtt, aki Vietnámban volt katona. Stilisztikai szempontból tehát sokszínű a nyelvezet, de ami egyesíti a darabokat, az a zeneszerzők szándéka, hogy Teréz anya nyomdokaiban járva a békét kérjék. A Szent életét olyan darabok idézik fel, mint César Franck, Panis Angelicusa, vaagy Ralph Vaughan Williams, The Call, az elhívás. A koncert második részében nagyon sokféle stílus hallható, ugyanakkor jól látható, hogy mindez hogyan kapcsolódik Teréz anya történetéhez, hozzáállásához és az egész világ iránti tiszteletéhez. Ezzel a koncerttel az a javaslatom, hogy mivel ő példa volt a szegények megértésére és támogatására, így mindannyian tegyünk valami hasonlót. Nem csak meg kell hallgatni a zenét, hanem meg is kell érteni a zene mögött rejlő üzenetet, figyelmeztetett a karmester. Ez a meghallgatáson túl mindenkinek egy meghívás is, kérdezte az újságíró. Természetesen, válaszolta Dante Anzolini. A koncert pontosan ennek tudatában született, mindenkinek lehetősége van másokon segíteni. Én a magam módján megpróbálok egy alapítványt létrehozni egy konzervatóriummal a Galapagos-szigeteken, ahol zenét, de matematikát, bölcsészetet, filozófiát, ökológiát is tanítanak. Katolikusként helyesnek tűnik, hogy a Teréz anya által kijelölt úton haladjunk tovább, zárta interjúját Dante Anzolini karmester. Ellenség. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi hetedik vasárnapra.
Egyik székely faluban történt a következő eset. Egy közismert és vagyonos ember ellenségeskedésben volt közeli rokonával. Egy kis italozás kihozta belőlük a vadállatot, és egymásnak estek. Gyilkosság lett a vége. Börtön után a gyilkos kiszabadult, és újra ott él a faluban. Az emberek felháborodottan kérdezték az áldozat fiától. Hogy engeded ezt meg? Nem teszel semmit? Hagyod, hogy édesapád gyilkosa így járjon, keljen? A fiú ezt válaszolta. Figyeljetek jól. Édesapám meghalt. Fáj ez nekem. Sokszor megfordult bennem a gondolat, hogy bosszút állok apám gyilkosán, de kérdezem én tőletek. Ha megtenném, vissza tudom hozni apámat a halálból? Ha meg visszahoznám is, mi következne ezután? Bárhogy is lenne, egy idő után az ő gyerekei esnének az én gyerekeimnek, s így terjedne tovább az ördögi kör. Ez pedig nem megoldás. Én megállítom a folyamatot. Az évköz időszak 7. vasárnapjának első olvasmányában Dávid is hasonlóképpen jár el, amikor az Úr kezébe adja az életére törő Saul királyt, de ő nem emelkezett az Úr fölkentjére. Amikor az ember szembenéz a benne jelentkező gondolatokkal és érzésekkel, szabadsága van eldönteni, hogy mit kezd velük. Szembenéz és kezeli azokat, vagy pedig azok vesznek uralmat rajta. A szembenézés még nem elég, hiszen az önmagában csak ténymegállapítás lenne. A kézben tartás pedig nem megy kizárólag emberi erőfeszítésből. Az újra meg újra jelentkező gondolataimat és érzéseimet elengedem és átadom az Úrnak. Mindez pedig csak nagyon sok gyakorlással és türelemmel sajátítható el. Bármi is jelentkezik bennem, elengedem és átadom neki, mert tudom, az ítélet az isteni. A Szentleckében Pál apostol erről a folyamatról beszél, amikor felvázolja, hogyan haladhatunk a testi embertől a szellemi ember felé. Amikor az ember ezen az úton halad, akkor formálódik benne a krisztusi ember, az irgalmasság lelkülete. Szeressétek ellenségeiteket, olvassuk Lukács evangéliumának 6. fejezetében, a 35. versben. A 37. versben pedig ezt mondja Jézus, ne ítéljetek el senkit. E szentírási kijelentések jobb megértését segíti egy másik bibliai történet, amikor Jézus elé vezetik az asszonyt, akit házasságtörésen értek. Olvassuk ezt a történetet János evangéliumának 8. fejezetében, az 1. és a 11. versekben. Ebben a történetben Mózes törvénye szerint meg kell ezt az asszonyt kövezni. Jézus látja, érzi és tudja, hogy azok az emberek, akik ezt az asszonyt eléje vezették, próbára akarják tenni őt, és nem tiszta a szándékuk sem. Ellenséges módon közelítenek ő hozzá is. Ezért egy kis szünetet tart, hogy a saját magában levő érzéseket úgymond rendezze magában. Ezután felegyenesedik, és kimondja az ítéletet. Az vesse rá az első követ, aki bűn nélkül van köztetek. A rosszat és a bűnt Jézus néven nevezi, az embert pedig felemeli. Ez a jézusi tiszta szétválasztás, ezért képes arra, hogy még az ellenséget is elfogadja és szeresse. Úgy hoz ítéletet, hogy nem ítélkezik. Felülemelkedve a helyzeten lehet csak bölcs döntést hozni. Ezt teszi a kereszten is, amikor ellenségeiért imádkozik. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Így tanít az ellenség és a felebarát szeretetére. Ha ezt a módszert követem, az ő útján járok. Másképp nem igazán mondhatom magam kereszténynek. Megtorlással ugyanis csak még jobban fölszítom a gyűlölet tüzét. Ezért figyelmeztet az Úr, a bosszú nem lehet a rend és a béke visszaállítója. A világnak éppen az a tragédiája, hogy nem tud kitörni a gyűlölködés börtönéből, nem tud megbocsátani. Mindezzel szemben Jézus többletet ad és kér. Mert az, hogy vannak ellenségeim, de kikerülöm őket, vagy nem ütök vissza, vagy nem szólok vissza, ez még nem ellenségszeretet. A jézusi ellenségszeretet többlete az, hogy szembenéz a benne jelentkező érzésekkel, gondolatokkal, és az Úrral formálja az irgalmasság lelkületét. Ez a magatartás teljesen lebénítja az ellenséget, azt, aki állandóan keresztbe tesz, aki áskálódik. Ez a szeretet tehát, amelyet Jézus kér, emberi erővel, erőfeszítéssel nem valósítható meg. Legfeljebb a gyűlöletet valami szelidebb érzésre változtatom. Ez erőlködő humanizmus. Jézus azt akarja, hogy a rosszat jóval győzzem le, nem csupán a rossz elkerülésével. Jóvá szidni eddig még senki sem sikerült. Mindez csak akkor lehetséges, ha lelki életet élek. Nem csak formálisan, külső szertartásokat végezve, hanem belső utat is járva. Közeledik a nagy bőjt, újabb jelzés, hogy haragudni sem másra, sem önmagamra nem érdemes. Csak szeretni érdemes. Akkor is, ha fáj.
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi hetedik vasárnapra Ellenség címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2024. február 1-i adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel folytatja a beszélgetést a Szentírásról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat innen a Miskolci stúdióból a Diósgyőri Egyházközség rádiós csoportjával, és folytatjuk azt a témát, amit az előző alkalommal elkezdtünk, hiszen azt ígértük, hogy a Bibliáról szóló beszélgetésünket folytatjuk ebben a műsorban is. Az előző alkalommal szóba került az is, hogy hogyan érdemes a Bibliát kézbe venni. Most talán ezen a vonalon elindulva nagyon fontos az, hogy megértsük, még egyszer mondom, amit a múltkor is mondtam, megismétlem, hogy a Biblia az nem egy regény, nem egy novella, nem egy történelmi kaland regény, vagy valami egyperces pillanatnyi írás, hanem a Biblia Isten élő igéje. És amikor a Bibliát a kezünkbe vesszük, akkor nagyon fontos megértenünk azt, hogy csak úgy tudjuk olvasni és értelmezni, ha előtte kérjük a Szentléleknek a segítségét, ahogy azt Krisztus említette az előző héten, az előző adásban, és a Szentlélekre bízzuk magunkat, arra a Szentlélekre, aki a sugalmazásban vezette a Biblia íróit is. Hiszük azt, hogy nem csak az írásban, hanem az értelmezésben is tud vezetni bennünket a Szentlélek. Mai műsorban az első kérdésem az, hogy ti milyen gyakran olvassátok a Bibliát, és mit jelent számotokra a Biblia olvasása?
Mondhatni egy napi rutin, hogy én nekem a reggeli időszak az, ami az első körben a legalkalmasabb, és én így is szeretem indítani a napomat, hogy elolvasom az aznapra vonatkozó olvasmányt, evangéliumi részt, és a kis elmélkedést, és ugye nyilván előtte kérem a Szent Lelket, hogy segítsen nekem megérteni, hogy mit szeretne Jóisten elmondani nekem aznapra, és lehet, hogy egyébként ezt úgy tapasztalatként tudom mondani, hogy nem rögtön jön nyilván itt a válasz, és hogy mint egy megvilágosodás az ott lebegni fog a szemem előtt, hanem napközben kapom meg, vagy segítségképpen, vagy utólag jövök rá, hogy hát ezt mondta nekem ezzel ma a Jóisten, amit kora reggel olvashattam. Tehát nálam mondjuk ez már nem megszokás, hanem már egy olyan igény, ami nagy hiányt okoz számomra, hogyha ha valami miatt, nagy Isten, nem tudom így indítani a napomat. És hogyha tehetem is, és úgy alakul a nap vége, akkor pedig egy-egy írás szakasz szoktam még olvasni, és azon próbálok el elmélkedni.
Krisztus, te hogyan, milyen formában szoktad a Bibliát így napról napra kézbe venni?
hogy igazából nincs ideális lelkiállapot. Tehát, hogyha azt keressük, ez egy csapda szerintem, mert hogyha azt keressük, hogy mi az a lelkiállapot, amikor ideális kézbe venni, akkor el fogja érni a gonosz azt, meg mi is magunkban igazából azt, hogy nem fogjuk kézbe venni, mert jaj, most nem jó, jaj, most éppen nyugtalanít valami, jaj, most dolgoznom kell, jaj, most ez a dolgom, most ez felidegesített, most ideges vagyok, mert rossz napom van, vagy bármi, most fáradt vagyok, most ezt kell csinálni, azt. Tehát, hogy igazából szerintem az a helyes, hogyha mindig ugyanabban az időpontban, ha sikerül az állapotbeli kötelességeink mellett ezt megoldani, akkor kell a Bibliát, és igenis kell felütni. Én azt gondolom, hogy a Biblia az olyan, mint egy svéd asztal, ami minden van. És hogy a Jóisten választja ki azt, hogy mi az, amire éppen szükségünk, vagy édességre, vagy bármi másra. Ez egy olyan étek a léleknek, amit hogyha egyszer ráérzünk, vagy egyszer megkapunk, akkor onnantól kezdve, vagy Timi is mondta, igény, ilyen vágy lesz rá, hogy továbbra is ugyanúgy kapjunk belőle. És a Jóisten választja ki ezt, hogy mit ad, és mindig annak az állapotnak megfelelően érinti meg a lelkünket, amiben éppen vagyunk.
Érdekes, amiket elmondtatok, azért is jó, és azért is fontos, mert meg kell értenünk azt, hogy keresztény emberként nem nélkülözhetjük a Bibliát. És pontosan, amit mind a ketten megfogalmaztatok, napi igényé kell válnia, ugye az igényességi szintünket meg kell mozgassa az, hogy olvassuk a Bibliát, ez olyan, mint a fogmosás, a vízfogyasztás, hogy kell, hogy érezzük azt, hogy szükségünk van Isten igére, nem tudunk nélküle létezni. Érdekes, biztos sokan ismerik ugye a Mahatma Gandhit, aki nem volt keresztény, de nagyon híres ember volt, és egyszer ezt a következő gondolatot mondta a keresztényeknek. Rátok keresztényekre egy olyan könyvet bíztak, amelyben elegendő mennyiségű robbanó anyag van ahhoz, hogy az egész civilizációt 1000 darabra robbantsa szét, hogy átfordítsa a világot, és békét vigyen egy háborútól pusztított bolygóra. Azonban ti úgy bántok vele, mintha egyszerűen csak egy irodalmi mű lenne, és semmi több. Mit szóltok ehhez a gondolathoz, hogyan látjátok ti ezt az elhangzott gondolatot?
Amikor a svéd asztalos hasonlatot mondta, hogy mindenféle étel megtaláltunk, mi tényleg szemszájnak ingere, igazából arra gondoltam, hogy amikor ugye ráérzünk az ízére a Biblia olvasásnak, onnantól kezdve egy teljesen más világ tárul elénk, és hatalmas ereje van, tehát hogyha csak egy picit is tud az ember Istennel tölteni a Biblia olvasás által, pillanatokon belül át tudja formálni az életét, mint egy forgószél. Tehát igenis, én azt gondolom, hogy a válasz az azonnal jön, de befogadni nem tudjuk azonnal. Tehát, hogy el kell jussunk arra az állapotra, hogy be tudjuk fogadni Istent és az ő igéjét.
Szerintem pont ebben van a csapda, hogy el kell jutni arra az állapotra, és nagyon sokan szerintem feladják. A másik dolog, amiben szerintem majd te fogsz tudni segítséget nyújtani, Balázs, hogyha szerintem sokaknak, hogy mihez érdemes nyúlni, tehát, mert én azt tapasztaltam legalábbis, hogy a Biblia olvasás kezdetben nagyon-nagyon nehéz. Hiányzik mögüle egy olyan magyarázó szöveg, ugyanakkor nem minden esetben tudja egy laikus, aki akkor kezdi el éppen olvasni mondjuk akár az új, akár az Ószövetséget, hogy mi az a magyarázat, amit úgy fogad el a katolikus egyház, hogy az épülésünkre is szolgáljon.
Érdekes, ez a legtöbb ember azért nem olvassa a Bibliát, mert elkezdi, kinyitja, és azt mondja, hogy Úristen, hát én ezt nem értem. És gyorsan bezárja, és abba hagyja a Bibliának az olvasását. Nagyon sokan azt mondják, hogy olyan bonyolult, olyan magas szintű, olyan szörnyű, nehéz szöveggel rendelkezik, és olyan történelmi, vagy teológiai fogalmak vannak benne, amit egy halandó, egy egyszerű ember nem is érthet. Hát ez egy csapda, hiszen valóban van olyan, amit nem értünk, de nem csak a Bibliában, hanem akár melyik másik könyvben, amit kinyitunk. Nem biztos, hogy első körben, első olvasásra, első hallásra minden szót megértünk belőle. Nem biztos, hogy a szaktudásunk elég ahhoz, hogy egy-egy könyvet értelmezzünk és helyesen értelmezzünk, abban egy picivel több energiát kell belefektetni, és talán így van ez a Biblia olvasással is. Ez nem egy ezoterikus, vagy nem egy ilyen spirituális könyv, ahol, mit tudom én, hétköznapi egyszerű mondatok találhatóak, és azt várjuk, hogy rögtön hasson, mint a fejfájás csillapító, hogy elolvasom, és megértettem, megvilágosodtam, kivirultam, és minden oké lesz. Viszont az ellenkezője sem igaz, hogyha nem hat rám, vagy nem értem meg, akkor abba is kell hagyni, és nem is kell vele foglalkozni, hiszen több energiát kell belefektetni, több lelki erőt kell a Biblia olvasásunkba belevinni. Ferenc pápa, amikor a Szentírásról beszél, a következőket mondja. A Szentírás szavait nem azért írták, hogy papíruszba, pergamentbe vagy papírba zárva maradjanak, hanem azért, hogy egy imádkozó ember befogadja, és a szívében kicsiráztassa őket. Isten igéje a szívhez akar szólni. A katekizmus kijelenti, a Szentírás olvasását imádságnak kell kísérnie, nem olvashatjuk úgy, mint egy regényt. Így hordoz bennünket az imádság, a párbeszéd Istennel. Azt mondja a pápa, hogy a Bibliának az adott versét, adott szavait évszázadokkal ezelőtt nekem is írták. Azért, hogy eljuttassa hozzám az Isten szavát, mindannyiunknak írták. Ez az első szerintem, amit meg kell értenünk, hogy a Biblia az nem egy költő, egy író, egy szerző által megírt, saját lelki élményén alapuló könyv, hanem a Bibliának üzenete van. Ez az első. A Biblia hordoz egy üzenetet, és mindenki úgy kell kézbe vegye, hogy azt kutatja, hogy mit üzen nekem. Mi az üzenete számomra a Bibliának? Nekünk írták. A Szentírás egyik részlete, melyet már sokszor hallottunk, egyszer csak megszólíthat bennünket, ha nyitottak vagyunk rá. Lehet, hogy már 10-szer elolvastuk. És 11. alkalommal érezzük azt, hogy igen, megszólított az Isten. De ehhez ott kell lennem az úgynevezett Isten igéjével való találkozón. Ott kell lennem benne ebben az olvasásban. Isten minden napot jár körülöttünk, írja a pápa, és veti a magot életünk talajába. Nem tudjuk, hogy ma száraz talajra, tövisbokrokkal benőtt földre vagy termékeny talajra talál-e. Ez rajtunk múlik, az imáinktól függ, a nyitott szívünktől. De a Szentíráson keresztül Isten folyamatosan ott jár mellettünk. Mi vagyunk azok a tabernákulumok, szentségházak, ahol Isten szavai befogadásra és megőrzésre szeretnének találni, hogy általunk Isten meglátogassa majd a világot. Nem szabad önös érdekeink szerint kiforgatni a Bibliát, nem szabad a saját filozófiánkkal összemosni, vagy az egyéni erkölcsi elveinkkel egybemosni a Bibliát, hiszen a Szentírás az Isten igéje, az Isten szava, és a Szentlélekben lehet csak befogadni és értelmezni a Bibliát.
Csak rád figyel.
Itt van mindki, meghallott a hívó hangodat,
s Mária országában ünnepel. Jöjjön mindki, szomjas bennem, hűs forrás talál. Az égig emel.
Krisztus király, üdvözítünk, arra kérünk, gyűjts minket egybe, kik sok felől jöttünk. Krisztus király, égből hulló tiszta forrás jár,
asztalokhoz ültetsz testet, köztünk osztod el.
Örök áldozat nem múlik el. Küldetésül adtad ki benned, hisz, jót tegyen,
hogy a világban öröm hírt vigyel.
A következő érdekes gondolatot írja még a pápa, szeretném őt idézni. Azt mondja, hogy kicsit zavar engem, amikor azt hallom, hogy egyes keresztények úgy ismételgetnek bibliai verseket, mint a papagájok. Ó, igen, az Úr ezt mondja. Ez az ő akarata. Az Úr ezt mondta. Az Úr azt mondta. De találkoztál az Úrral? Ez nem csak emlékeztet ez a kérdés, hanem elgondolkodtat. Ez a szív emlékezetének a kérdése. Ugyanis ha a szívünk nyitott, akkor találkozik az Úrral. És nem a versnél ragadunk le, hanem eljutunk hozzá, akiről a vers szól. Mi tehát azért olvassuk a Szentírást, hogy végül is ő olvasson minket. Bonyolultnak tűnő mondat, de végül is az igazságot hordozza, hogy megtaláljuk az Urat, és általa ő megtaláljon minket. A Biblia nem általánosságban íródott az embereknek, a Biblia személyesen nekünk íródott. Istennek a Szentlélekkel átjárt igéje pedig, ha nyitott szívvel fogadjuk, nem hagyja sohasem a dolgokat a korábbi állapotában. Van-e ilyen tapasztalatunk a Biblia olvasásról, hogy teljesen másként láttuk, másként gondoltuk, vagy gondoltátok előtte, és más lett az eredmény utána, amit a pápa mond, hogy nem hagyja a lélek, hogy úgy maradjanak a dolgok. Volt-e már ilyen élmény, vagy valamilyen ilyen Biblia olvasási tapasztalat élményetek eddig életetekben?
Nekem igen volt, nem is az, hogy máshogy gondoltam, hanem átalakult a lelkem az adott kérdésben. Tehát, hogy meggyógyultam dolgokból, meggyógyított olyan sebeket, amik esetleg befolyásolták a gondolkodásomat az adott témáról, vagy az adott helyzetben egy-egy emberrel való kommunikációban. Ilyesmi nagyon-nagyon gyakran előfordult, igen.
Helyre rakott dolgokat. Tehát ugye, mintha ilyen puzzle darab lett volna, és így ilyen minden a helyére került. Nekem ilyen érzés volt egy-egy, volt olyan igeszakasz, amikor így éreztem, illetve volt, amikor Szentmise alatt is az evangéliumot nyilván már sokszor hallottam ezt az adott szakasz, de valamiért aznap az a rész, az teljesen mást mondott, mert valószínűleg akkor a Szentlélek akkor nyitotta meg az én értelmemet, vagy én tudtam úgy ráhangolódni erre a dologra.
És amikor elkezdtétek olvasni a Bibliát, picit térjünk át erre az oldalra, ti hogyan kezdtétek el, mivel kezdtétek el olvasni, mi volt számotokra könnyű, vagy mi volt esetleg rossz tapasztalat, hogy később mással kezdtétek volna, és nem úgy, ahogy korábban? Van-e ilyen, amit ben esetleg felülírtátok volna magatokat? Mi az, ami a leginkább közel áll hozzátok a Biblia olvasásban?
Én ugye mondtam az elején, hogy nem nagyon értettem a Bibliát igazából, és ugye abba is hagytam, meg olvastam, de úgy nem láttam értelmét. És amit Timi kérdezett, hogy mivel kell kezdeni, én pont azért kezdtem aztán az evangéliumokkal, tehát a napi evangéliumokkal, mert hogy azt mondták, az könnyebben megfogható, de mindenképpen az Új Szövetséggel kell kezdeni. Tehát én ezért akkor, amikor nagy levegőt vettem, és azt mondtam, hogy jó, akkor nyilván nem egy én olvasom, hanem a Szentlélek segítségével olvasom, akkor az Új Szövetséget és az evangéliumokat kezdtem el olvasni. A napi evangélium alapján, tehát ami aznap volt a napi evangélium. És ami még közel áll hozzám, a Zsoltárok, Sirákfia könyve és a Bölcsesség könyve, ez a három, ami még az Ószövetségből, az Új Szövetségben mindenevű vagyok, ha szabad így mondani.
Nekem az első tapasztalat az ugye azt mutatta, hogy én úgy szeretem, úgy olvastam, mint egy könyvet, tehát hogy én elkezdtem ugye az Új Szövetségnél. Na most az Új Szövetségnek egy része, egy jó darabig, egy részében jól lehet szerintem haladni teljesen ráhangolódás nélkül is, mert az nagyon olvasmányos, úgymond. Utána viszont elakadtam, tehát én nálam ez ilyen nagy csapda volt, hogy az ott elakadás volt, és akkor amit Krista mondott egyébként, hogy én az Új Szövetséget kezdtem el utána olvasni, és úgy tértem vissza az Új Szövetségre, és ez úgy egy kicsit nekem jobban bevált, úgy látszik, hogy ez volt a jobb irány. És utána nyilván nekem is a napi evangélium az, ami úgy minden napra megvan, ami az életem része.
Na, tovább folytatva itt a beszélgetésünket, ugye a módszerekről beszélünk, hogy kinek hogyan áll közel a szívéhez, az értelméhez a Biblia olvasás, és belehallgattunk itt a műsor készítése közben, előtt, alatt, után, ugye egy érdekes felvételben, ami még 2008-ban készült, az azóta már elköltözött Seregi István érsekatya gondolataiba, aki a következő érdekes gondolatokat osztja meg a Biblia olvasásról, és jó tanácsokat is természetesen megfogalmaz, hogy hogyan érdemes olvasni a Bibliát. Ő azt mondja, hogy érdemes az evangéliumokkal kezdeni, és így fogalmazott ebben a kis videóban, hogy kezdjük a hozzánk legközelebb álló evangélistával, aki európai ember volt, ugye Szent Lukács evangéliumával, ami mindössze 24 fejezet, és azt tanácsolja, hogy osszuk be minden napra egy-egy fejezetet, és így 24 nap alatt el tudjuk olvasni Lukács evangéliumát. Mivel Lukács evangélista írja az apostolok cselekedeteit, azt tanácsolja az érsek úr, hogy az evangéliumok elolvasása után mindenképpen az apostolok cselekedeteivel folytassuk, mert még mielőtt kitérnénk erre, egy picit visszakanyarodok, és azt is szeretném még hozzátenni, hogy Lukács evangéliuma után ugye a Máté és a Márk evangéliumokat érdemes olvasni, és Jánost a végén, mert az a legnehezebb és a legkésőbb íródott evangélium, utána az apostolok cselekedeteit, és ezután pedig Szent Pál apostol leveleit. Sok érdekes gondolat fűződik hozzá Szent Pál apostol életéhez, leveleihez, és talán innen érdemes az Ószövetségre áttérni, mindenképpen úgy, hogy ha valamit nem értünk, akkor ne ijedjünk meg tőle, hanem keressünk magyarázatot. Hála Istennek manapság az internet azért nagy lehetőség. Ott van a Magyar Katolikus Lexikon és sok más katolikus értelmező szótár is feltöltve az internetre, ami adhat segítséget és magyarázatot az egyes bibliai részekhez. És nagyon fontos az, hogy megértsük, hogy tulajdonképpen miről is szól az Isten üzenete. Ti utolsó kérdésként fordulok hozzátok, hogy mennyire tartjátok szükségesnek és fontosnak azt, hogy egy keresztény ember nap mint nap olvassa a Bibliát. Most már adtunk tanácsot, hogy hogyan kell elkezdeni, és szeretnénk ebben megerősíteni a hallgatókat, hogy merjünk belevágni.
Pió atya mondta egyszer, hogyha nincs sok időtök, és választanatok kell a kötött ima vagy az elmélkedés helyett, akkor az elmélkedést válasszátok. És igyekszem, nem mindig sikerül, de hogy ez legyen az első, hogy a Szentírásból olvasok, és az alapján ugye elkezdődik egy beszélgetés Istennel, és ez a beszélgetés az, ami szerintem a lelket teljesen megváltoztatja az igény keresztül, úgyhogy én, nekem így ilyen fontos, tehát hogy igyekszem minden nap.
Igen, tulajdonképpen, amit te mondasz, azt úgy nevezi a teológia és a lelki élet, ugye, hogy lectio divina, vagyis isteni olvasás, a Bibliának az a fajta imádságos olvasása, ami a katolikus lexikon szerint ugye a lélek táplálkozását jelenti. A lectio divina az egy olyan különleges meditáció, egy olyan különleges imaforma, amire azért egy jó 30 percet rá kell szánni, és ha nem sikerül minden nap, akkor legalább egy héten egyszer, vagy kétszer, vagy esetleg, ha a hétköznapokon ez nem jön össze, mert mindenkinek nagyon sok dolga van, és akár fáradtak vagyunk ahhoz, hogy hosszú időt rászálljunk, de legalább a vasárnapi evangéliumot például olvashatjuk ezzel a lectio divina módszerrel, ami nyitott szívet igényel, nyitottságot a kegyelemre, és egy olyan akarást, egy olyan belső vágyat, amiben ott van a kíváncsiság is az Isten igéje iránt. És tulajdonképpen négy lépésből tevődik össze a lectio divina. Az első, ugye az olvasás. Isten igéjének a figyelmes elolvasása. És próbálom értelmezni a szavakat, a mondatokat úgy, ahogy oda le van írva. A második, a meditáció, ugye keresni a szöveg rejtett jelentését. Újra elolvasni, visszatérni egy-egy szóhoz, egy-egy mondathoz, és ismételgetni. Hagyni, hogy az az ige hasson ránk, hagyni, hogy megvilágítsa az értelmünket, és felfedezni a benne lévő különleges üzenetet. A harmadik, ugye a szív és az értelem felemelése Istenhez, ugye ez a rácsodálkozás a felfedezett dolgokra. Bocsánatkérés, bűnbánattartás, Isten dicsőítése, könyörgés és hálaadás, aztán utána az utolsó lépés pedig a szemlélődés, vagyis az, hogy hálás szívvel tudom szemlélni, hogy Isten mit vitt végbe, hogyan valósította meg az ő Bibliában leírt ígéreteit a hétköznapokban, és ezt befogadva ugye harmóniába kerülni a Szentlélekkel, mint életünk éltető erejével, és ott maradni az imádságban egy kicsit elgondolkodva, elcsendesedve. János azt mondja az evangéliumában, hogy az 5. fejezetben, hogy vizsgáljátok az írásokat. Nem szakadhatunk el a Bibliától. Hogyha Istent meg akarjuk ismerni, nem szakadhatunk el a Bibliától. Ferenc pápa 2015-ben a fiataloknak írt egy levelet a Bibliáról. És azt mondja, hogy nagyon fontos, hogy megismerjük a Bibliát. Azt mondja, hogy napjainkban sok keresztényt üldöznek azért, mert keresztet visel a nyakában, vagy Bibliát olvas. Sokszor a Biblia is sokak számára egy veszélyes könyv. Komoly veszélyeket hordoz egyes országokban, mert aki a Bibliát olvassa, azokkal úgy bánnak, mintha kézigránátot rejtegetne a szekrényében. Azt mondja Ferenc pápa, hogy amikor a Biblia van a kezünkben, az olyan, mint egy tűz, egy isteni tűz, egy könyv, amelyben Isten beszél. Ne felejtsük el, a Biblia nem azért van, hogy polcra tegyük, inkább azért, hogy a kezünkben tartsuk, gyakran olvassuk, akár egyedül, akár társaságban. Egyébként is minden társaságban szeretünk jobban csinálni, sportolni, vásárolni, stb. Miért ne lehetne a Bibliát is társaságban, ketten vagy hárman, barátokkal, szülőkkel, rokonokkal, testvérekkel, haverokkal együtt olvasni, természetben, erdőben, tengerparton, gyertyafénynél, mély vagy felkavaró élményekben, helyzetekben. Ne féljünk a Bibliát olvasni. Olvassuk figyelmesen, ne legyünk felszínesek, hiszen nem egy képregényt olvasunk, hanem Isten szavát. Mindig fel kell tennünk azt a kérdést, azt mondja Ferenc pápa, hogy mit mond a Biblia a szívemnek? Hogyan szól hozzám Isten? A mai műsor is talán segíthetett abban, hogy megfontoljuk, hogy fontos-e számunkra az Isten igéje, és sok jó gondolatot hallhattunk tanácsokkal ellátva, egybefűzve, hogy hogyan kell értelmeznünk Isten igéjét. Arra bátorítjuk a kedves rádió hallgatókat, hogy tegyük személyessé a Bibliát, tegyük élővé az életünkben a Biblia olvasást, amiben ma nagyon sok lehetőség van. Érdemes beszerezni bibliai útmutatót, applikációt letölteni az okostelefonra, sőt már a Bibliát is le lehet tölteni az okostelefonunkra. Persze mindig jobb, hogyha könyvformában használjuk, hiszen az egy megszentelt könyv. A telefonon meg sok egyéb is van, de vész esetben mindig jó, ha a telefonunkon is rajta van, mert akár buszon, villamoson vagy ha olyan helyen vagyok, és nincs nálam a Biblia, akkor csak felütöm a telefont, és simán el tudok olvasni egy-egy fejezetet, egy-egy igét a Bibliából. Úgyhogy merjük használni ezeket a lehetőségeket, a modern világnak a lehetőségeit, ne csak fölöslegesen vagy haszontalan dolgokra, hanem ilyen értékes dolgokra is merjük használni. Így kívánunk mindenkinek áldott bibliaolvasást, és legyen a kezünkben egy tűz, egy olyan tűz, amely elégeti a rosszat, és lángra gyújtja bennünk a jót, mint a Szentlélek tüze. Adja Isten, hogy mindannyian vágyjunk arra, hogy az ő igéjének jó és buzgó olvasói legyünk. Mindenkinek további kellemes rádióhallgatást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Bátor szállításának elején folytatjuk a Miskolci Kulturális Központ februári programjainak ismertetését, majd a Művészetek Háza kávézójában megrendezett műhaklubokról beszélgetünk. Végül pedig a Harlekin Báb Színház legújabb bemutatójáról szólunk. Rövid ajánlunkban most Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét hallják.
És a végén egyébként mostanában nem tudatosan, tehát nem volt ez kitalálva, de mostanában mindig van ilyen zenész simogató, én csak így hívom, mert hogy ott marad a zenész, és akkor lehet tőle autogramot kérni, lehet vele beszélgetni, közös fényképet vagy akár szelfit csinálni, és az elmúlt pár alkalommal nagyon jól sikerült. Hát például, és pont ezért térnék vissza a nagytermi Zórára, ő külön feljött a kávézóba, ez nekem nagyon tetszett ez a kis fonákság, hogy megvolt a koncert, és akkor nem levonult, és akkor a backstage-ben várta XY-t, hanem ugye amivel a műhaklub. Annak az eredeti helyszíne mindig a kávézó, de itt meg tudtuk tölteni nagy termés, ez egy különleges, exkluzív alkalom volt. Ő felment, és oda csábította az embereket, hogy aki szeretne vele találkozni, az a kávézóban megteheti. Tehát ott még utána egy ilyen félórás beszélgetés kialakult, mintha a kávézóban lett volna az egész koncert.
Egy órakor regionális hírösszefoglalónkat és a kora esti hírmondót, valamint regionális sporthíreket hallanak. Majd két óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. 3 órakor kezdődik egyháztörténelmi sorozatunk, melyben a II. Vatikáni zsinat negyedik befejező szakaszáról, Buda Péter teológiai tanárral beszélgetünk. 4 órakor pedig zenei összeállításunkat hallgathatják meg. Műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jaj annak, aki emberben bízik, halandóra támaszkodik és eltávolodik az Úrtól. Mert olyan lesz, mint a cserje a pusztában, nem ér meg jó napokat, hanem a kiaszott sivatagban tengődik, terméketlen és lakatlan tájokon. Olvasom Jeremiás próféta könyvében. A keresztény ember sohasem csalódik Krisztusban. Amikor egy keresztény a kereszténységben csalódik, akkor Krisztus mellett mást is kívánt. Mást, amit szép szavakkal is ki lehet fejezni, megbecsülést, kitüntetést, apostolnevet, közösséget, esetleg áldozatkész segítséget. De ez a más összeroppant, s magával sodorta minden reménységét. Vagy ennél is rosszabb történt, ez a más sikerült igazán, s a keresztény elsüllyedt benne, belefulladt. Szerest házastársadat, lélekkel, szívvel, testtel. Légy vele egy és elválhatatlan, de ne tedd őt bálványoddá. Apád, anyád tiszteld, szeresd gyermekeidet, de ne engedd, hogy elzárják előled az isteni láthatárt. Szeresd munkádat, munkatársaidat, fel a barátodat, de igazán szeresd valamennyit Isten fényénél, s nem mint Isten pótlékot vagy menekülést Isten elől. Isten maga mondta, hogy féltékeny. Ez meglepő, de ha egy lény mindenét odaadta egy másikért, ez már megérteti velünk, hogy miért féltékeny. Uram, te tudod igazán, valaha is rád bíztam-e magamat egészen félelem nélkül. Segíts bizalmatlanságunkon, óvj meg a csüggedéstől. Óvd azokat, akik még az emberek és közötted keresik útjukat. Add, hogy megtapasztalják, te vagy az élet, és az élet bőségét adod. Tedd őket képessé, hogy felfigyeljenek őket kereső tekintetedre, és terveid mellett döntsenek.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, Midőn meg kell előtted állanom, színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.